Szeretettel köszöntöm Vargac M. Krisztina nővért, a Boldogasszony iskola nővérek rendtagját. Mai tematikus napon a Mária Rádió a Boldogasszony iskola nővérek életét mutatja be. Krisztina nővér hogyan választotta a nővérhivatást fiatalon?
Köszönöm szépen a kérdést. Szívesen beszélek erről, mert nektek is beszéltem annak idején az iskolapadban ülve.
Elárulom a Mária Rádió hallgatóinak, hogy én is patronás diák voltam, hogy értsék, hogy miről is beszélünk.
Szóval én érettségi előtt voltam, amikor ugye a pályaválasztásra gondoltunk, vagy azon gondolkodtunk, és engem mondjuk a műszaki pálya vonzott igazából, de hát úgy mindent szerettem. Szóval én nagyon szerettem iskolába járni, szerettem tanulni, tudni, jobban tudni, többet tudni. Ráadásul ugye az én iskolám az nem egyházi iskola volt, tehát én nem itt végeztem, hanem Kalocsán egy állami iskolában. És ott az állami iskolában hát nagyon komoly propaganda folyt a vallásosság ellen. Ez megnyilvánult már abban, hogy nem lehetett hittanra járni, illetve hogy lebeszélték a szülőket, azokat, akik próbálkoztak, hogy mégis beírassák hittanra, mert elvileg lehetséges volt, mert Magyarországon vallásszabadság volt, ugye? Ez volt az egyik nagy hazugság, amiben éltünk, hát több is volt.
Ezt már én is megtapasztaltam. Gyerekkoromban, amikor hittanra jártam, az én szüleimet is lebeszélték arról, hogy hittanra járjak, de az édesapám nem hagyta, és mégis beírattak. Igaz, egyedül voltam hittanos az osztályba, de akkor én már tudtam, hogy patronába szeretnék jelentkezni.
És hogy ott nem lesz hátrány, hogyha te hittan tanultál. Majdnem mindig az volt, ugye, hogy hátrány képezett ez, vagy hogy emlékszem, hogy a húgom, aki szintén ide járt, itt érettségizett, és még talán 80-as évek elején is az volt a szöveg, hogy képzeli, hogy ő embereket neveljen, vagy fiatalokat neveljen akkor, amikor hát egy egyházi iskolában, hogy képzeli, mint hogyha ez egy olyan dolog lett volna, hogy ott meglőtték őt, vagy nem tudom, és nem alkalmas egyszerűen. Nagyon sok ilyen momentum volt, amiről nem is lehetett beszélni, de jelen volt, és bizony nagyon megszenvedte az, aki éppen beleütközött. Na szóval, hát nem jártam hittanra a gimnazista koromban. Anyukámnak azt mondták, aki be akart íratni, hogy egyedül leszek valóban, és akkor teljesen egyedül voltál. De hát ő akkor azt mondta, hogy hát azért az mégis kellemetlen, ugye, hogy egyedül lenni, stb. Meg hát egyáltalán kirínni ennyire a többiek közül. És ugye ez valóban ellenpropaganda volt tulajdonképpen, hogy megfélemlíteni, és ezt nagyon sokszor találtuk később is, de nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy érettségi előtti évben, hát én nekem voltak barátaim ugye az osztályban, és különösen érdekes volt, hogy olyan barátnőm is volt, akinek valamilyen gondja volt így mentálisan, és ő mellém szegődött, és akkor mi általában együtt mentünk a templomba. Ez is érdekes volt, hogy egy olyan ember, mint én, akinek jó bizonyítványa volt, meg nagyon akarták, hogy a kommunizmusnak a hívévé neveljenek, meg egy ilyen elesett valaki, aki hát egyszerűen belém kapaszkodott. És akkor mi így rendszeresen jártunk vasárnap, és az egyik vasárnap, tavaszi vasárnap volt, erre emlékszem, a kalocsai templomból, ugye úgy hívtuk mi, hogy Jézus szíve templom, most is Jézus szíve templom, az régen a jezsuitáké volt, ott jövünk ki a szentmise után, és az én igazgatóm, aki hát egy kétméteres, magas, tekintélyes férfi ember volt, templommal szemben állt, és figyelte, hogy kik jönnek ki a templomból. Nyilván már valami hírt kapott, vagy már máskor látott, vagy valaki látta, vagy nem tudom én. Ugye ilyen besugó rendszer, ez nagyon működött, és akkor ő hát le akart engem erről beszélni. És akkor úgy emlékszem, hogy mikor megláttam, én mondjuk 5 lépcsővel följebb álltam a templom ajtóban, ő pedig lent a járdán, és ilyen zsebretett kézzel, meg ilyen mindenre elszántan, annyira előttem van ez a kép, és akkor azt mondta nekem, mert a vezetéknevem Vargac, azt mondta, hogy Vargac kislányom, erről még beszélünk. És akkor el is ment, hagyott engem, ugye a térdem ugye ott remegett szépen, hát meg voltam ijedve kétségkívül, pedig akkor már én 11-es voltam, tehát érettségi előtt, és mégis rosszul esett, vagy rosszul érintett, hogy az az igazgatóm, aki mégiscsak valamilyen formában hát figyelt ránk, meg törődött velünk, meg nem tudom, és akkor az egy ilyenre vetemedik. Utána a következő héten valóban az volt, és ez egy hónapig tartott, hogy minden áldott nap a nagyszünetben be kellett menni az igazgatói irodába, és ilyen nagy régi asztala volt, tehát gondolom azt is ilyen egyházi intézményből szerezték, mert mindent felhasználtak, ugye, amit lehetett. Emlékszem, hogy belül sétált a hosszú asztal mögött teljes védelemben, ugye, hogy még csak oda se tudtam volna a közelébe férkőzni. És én pedig álltam az irodája ajtajában, ami szemben volt az asztalával, de egy nagy tágas iroda volt, és ott ez volt a megszólítás, hogy Vargac kislányom. És akkor mindenfélét mondott nekem, úgy emlékszem egy részére, hogy jaj, hát maga jár a templomba, hát én nem tudtam, hogy ekkora tévedésben van. És hogy tudja, hogy a vasárnap is a vásárnapból lett, és hogy az egésznek, és hogy csak öregasszonyok járnak a templomba. És hogyha az öregasszonyok majd meghalnak, akkor már nem lesz szükség az Istenre, mert a kommunizmus pont azt tűzte ki célul, hogy az embernek szabadságot adjon, főleg az Istentől való szabadságot, és hogy nincs arra szükség, hogy ilyen vénasszonyosan ott mormoljuk a nem tudom micsoda rózsafűzéreket, meg hát nem is tudom, hogy mondta, azt hiszem olvasót, meg ilyeneket. Ki fognak ürülni a templomok, és akkor végre valamire használhatók lesznek, de most még. Tehát mindenfélét mondott nekem ellen.
És ezt a beszédet az igazgató úr minden nap megtette?
Gyakorlatilag minden nap. Hát hétfőtől, akkor még szombaton is volt iskola. Na, talán szombaton nem volt ő bent, de hétfőtől péntekig minden nap volt. És oda kellett mennem anélkül, hogy bárki szólt volna. Tehát nekem az volt a dolgom, hogy oda menjek, bekopogjak, és ha lehet, akkor bemenjek. Ha nem, akkor pedig ott kellett várakoznom előtte. Na és akkor először úgy kezdtem elbizonytalanodni, meg tulajdonképpen én is, hát persze kritikusan néztem az édesanyám, édesapámnak a hát elkötelezett templomba járó életét, meg nem tudom, és hát nem voltam afelől meggyőződve, hogy ezt így le fogom másolni, vagy nem tudom, hát gondolkodtam, ahogy egy tinédzser ugye 18 évesen gondolkodik, és először féltem is, bevallom, amikor ott, hát nagyon egyensúlytalan volt ez a helyzet, ugye, de egyre jobban megjött valahogy a bátorságom, és egyre jobban az volt az érzésem, hogy mi ez, amit ő vallásnak nevez, én is annak nevezem, hitnek, én hitnek is, hogy mi ez, ami miatt ennyire izgalomba kell jönni egy ilyen meglett férfinak, aki hát igazgató, meg párfunkcionális, meg nem tudom, tehát mindenem megvan, azt csinál, amit akar. Nem értettem, hogy mit kell ő neki velem megmérkőzni. Mi ez az egész? Hát, vagy bóvli, és akkor, ja, ezt is mondta, hogy majd megjön az eszem, és akkor majd nem fog már érdekelni, meg kinövöm én ezt, mert minden okos ember kinövi, stb. Tehát nagyon sok minden volt, ugye nem tárolom ezt, de 15 perces szünet volt, most ha abból nem is beszélt 15-öt, de hát 10-et mindenképpen beszélt nekem erről, és akkor utána pedig mogorván elküldött a következő órára, mint kegyvesztettet, ugye, és közben a tanárok jeleztek többen, hogy ne félj, én is vallásos vagyok, persze mikor nem látta azt senki. Akkor az elején még mondtam, hogy én meg nem, mert akkor már nagyon untam a helyzetet. Nem is az Istennel harakoztam én, hanem ezzel a helyzettel. Ez elég méltánytalan, meg megalázó volt. Később már azért láttam, hogy azok az emberek, akik oda jöttek, és jelezték, hogy ők is oda tartoznak, csak ugye az volt a szokás, hogy akkor nem abba a templomba mentek, ami Kalocsán volt, hanem mit tudom én, kimentek egy faluba, vagy mindig máshova. Még Pesten is tudok olyanról, aki minden vasárnap más templomba ment, hogy meg ne ismerjék. Pedig hát akkor már azért mégis a 60-as, 70-es években még azért javába ment ez a cirkusz. Én akkor egy idős papbácsit ismertem az érsekség könyvtárában, és ott gondoltam, hogy ő biztos tud valamit. Könyvek között élt, meg több nyelven beszélt, meg szóval olyan jó idején, jóságos idős bácsi volt.
És feltetszett keresni ezt a papbácsit?
Elkerestem, igen, és megkérdeztem, az volt a nagy kérdésem, és ez azóta is sokszor eszembe jut, hogy Magyarországon van-e olyan hely, ahol az ember, ha akar, emelt fővel megy be a templomba, és úgy is tud kijönni. Azt mondta az atya, hogy nincs Magyarországon olyan hely. Magyarországon diktatúra van, és Magyarországon vallásüldözés van. Hát, ha nem is karddal és söprűvel, de ideológiailag bizony ez egy komoly célja ennek a rendszernek, hogy kiölje az emberekből az Isten kapcsolatnak ezeket az ösvényeit. Hogy a templom, hogy az imádság, hogy a szépség a természetben, vagy nem tudom, ezeket úgy gondosan írtották. Megálltam, és azt mondtam, hogy hát akkor ki kell menni külföldre? Már pedig én nem akarok külföldön élni, vagy akkor nem is volt így gondolatomban se. Akkor nincs magyarozás, és miért nem mondják meg? Miért nem hirdetik ki? És mi az, hogy így kell rájönni erre, vagy ez a valóságunk? Szóval akkor én felháborodtam. Na és akkor, hát úgy jól beszélgettünk egyébként, és akkor 2 hét múlva én visszamentem, hogy engem mégis nagyon érdekel ez a kérdés, és hogy nem tudná-e valakit, aki mégis meg tudja oldani így az életét ebben a rendszerben, hogy bátran vallásos. Tehát, hogy nincs-e olyan ember, egyáltalán nincs, mert ő is pap, meg az érseknek a jobb keze volt, vagy nem tudom. Akkor emlegette nekem, hogy vannak katolikus iskolák Magyarországon, ugye akkor 8 volt, tehát mind a 4 rendnek 2-2, és hogy lányoknak 2 van, az egyik Budapesten, és a másik pedig Debrecenben. Igen, hát én ezekről nem is tudtam. Na most ezt nem is szabadott akkor. Hát minden propagandának számított, ha egy újságcikk mondjuk megjelent volna, hogy jöjjetek a katolikus iskolába, vagy nem tudom. Hát azt hiszem, hogy biztos legalább egy emberbe csuktak volna miatta, vagy nem tudom. Hogy itt apácák vannak, apácák tanítanak. Hát mondtam, hogy én nem gondolok apácaságra, mert én csak pejoratív dolgokat hallottam. Bár ugye Kalocsán ott voltak nővérek, és nagyon barátságosak is voltak úgy egyenként, meg sokat szenvedtek, amiatt ugye, felosztották a közösségüket később. Érve hát előbb, és akkor ők úgy ilyen kvázi inkognitóban voltak. Nagyon sokan voltak ezek, nem csak a kalocsaiak, hanem hát minden rend. És hát minket meg egy kicsit hát haraggal szemléltek, hogy talán behódoltunk volna. Szóval ugye ezek messzire vezető kérdések szintén. Mikor visszamentem, akkor mondtam, hogy mégis szeretném tudni ennek az iskolának, vagy valakinek a címét, hogy odaírhassak én levelet, hogy nézzek utána, hogy mi ez. Tehát volt egy ilyen belső sürgetés. Hát ezt hívom én belső hangnak, vagy hivatásnak, vagy nem tudom minek, hogy egy ekkora ellenszélben mégiscsak ez élt, és nem hagyott békén. Mikor legközelebb mentem, akkor már volt egy cím, név nem volt, csak egy cím a nővérek, ez a Knézics utcai cím, és akkor én írtam valakinek egy levelet. Azt hiszem, hogy a jelölt mesternőnek, vagy valaki kiokosított, hogy kinek kell írni.
És mi történt utána? Válaszoltak?
Válaszoltak nagyon hamar, válaszoltak, és hogy erre emlékszem. Örömmel láttuk, észleltük a Szentlélek működését a lelkedbe, stb. Hát tetszett nagyon. Na de utána, amikor aztán feljöttem megnézni a házat, ez már nyáron volt, vigyáznom kellett nekem ott is, hogy nehogy aztán még az iskolából is ott kirúgjanak. Tehát azt mondta apukám, hogy azért nekem most nem a höbörgésem, vagy a nem tudom mi a dolgom, hanem az, hogy érettségizek le, meg hogy... De hát azért ez nem volt veszélyes, mert ő nekik is kellett egy jól vizsgázó lány. Az eredmény nekik is fontos volt. Elkezdtem levelezni, és utána megnéztem a házat, és erre még nagyon emlékszem, hogy akkor a régi bejáraton ilyen hatalmas feszület volt, és ilyen nagy falfelületen állt. És ahogy én beléptem a nagykapun, akkor ez fogadott. Ez a nagy feszület. Hú, gondoltam, ez lehet, hogy egy nehéz hely lehet, hogyha ekkora keresztet kell kirakni ide. És emlékszem, hogy nagyon megnyomott. De aztán találkoztam a jelöltekkel, mert ugye akkor az volt, hogy a jelölteknek addig nem lehetett a noviciátusba menni, vagy fogadalmat tenni, amíg el nem végzik az egyetemet. És ők egyetemistaként voltak ott jelöltek. És hát elég hosszan volt, ugye 5-6 évig jártak, és akkor... Csupa klassz csapat volt, ilyen fiatal hölgyek, akkor olyanok is voltak, akik azóta már ugye nincsenek, de hogy nagyon jól esett velük lennem. Na most hát ez is egy ilyen elég ambivalens dolog, és hát ráadásul a szüleim, mikor hazamentem, akkor nagyon láttam, hogy ők nagyon féltenek engem, hogy csinálok valami őrültséget az életemmel. Mert hát ma elmenni apácának, vagy szerzetesnek, vagy az Istent választani első számú partnernek, hát ez aztán abszolút nem volt időszerű. De hát nem egyedül jöttem akkor se, hanem azt hiszem, hogy öten voltunk azok, akik, hát valaki nagyon jól imádkozott. Tehát mi öten beléptünk aztán augusztus végén, szeptember elején a jelöltségbe.
És ez rögtön érettségi után történt?
Rögtön érettségi után történt. Én műszaki egyetemre jelentkeztem, de aztán végül is nem mentem el, mert akkor nekem, és azt mondom, hogy ez is gondviselésszerű volt, mert ha én kimegyek, akkor valószínű, hogy akkor meg akarom nézni, hogy ez milyen iskola, meg nem, és úgy telik az idő. Így viszont ebben az első lendületben, ahogy én kerestem, akkor azt mondtam, hogy hát akkor én Matfizre megyek, mert ugye nekem ez tetszik. Meg hát mondtam, igazából én mondtam, hogy én szeretnék testnevelő tanár lenni. Akkor erre mondtak a nővérek, hogy hát ez nem lehet, egy apáca nem tornázhat a bordásfalon, meg nem tudom, hát ez nem lehet.
A matekfizika az jó.
Végül is azért tényleg azt hiszem, hogy az első világi tanárok azok testnevelők voltak. Akkor nem volt még több, tehát akkor a többi így volt. Igen ám, de akkor jött egy rendelet az államtól, mert az államnak a legfontosabb dolga az volt egyik, hogy kontrollálja a szerzeteseket, meg a papokat, meg mindenkit, aki gyanús, meg aki csoportot szervez, meg aki nem tudom én, ugye voltak ilyen fekete listák, meg nem tudom mit. Szóval ez egy külön korszak, amit ezekkel lehet leírni. Akkor jött a rendelet, hogy most már ez nem így lesz, hogy az állam kitanít minket jelölként, ha megfelelünk, ugye a felvételi pontszám megvan, és utána pedig akkor esetleg kilépünk. Annyi eszünk nem volt egyébként, vagy hogy mondjam, ennyire nem voltunk brutálisan okosak, meg haszonlesők, tehát ilyet senki nem csinál, de azért ők föltételezték, hát magukból indultak ki. Hogy mostantól úgy van, hogy először a szerzetes életbe kell belelépni, tehát a noviciátusi év, utána a fogadalom, és azután lehet az egyetemre pályázni, vagy beadni a jelentkezési lapot. És akkor az tényleg nekem nehéz döntés volt, hogy én ezt vállaljam, mert én azt gondoltam, hogy kapok időt még, hogy megnézem, hogy mi is ez, amit én itt szeretnék, hogy az-e az, amit. De az az érdekes, és tényleg, hogy szinte egy ilyen csoda, hogy én ugyan úgy léptem, hogy nem nagyon tudtam, hogy csak annyit, hogy a Jézus nyomába akarok menni, meg hogy valami nagyon szépet Istenért. Azt hiszem, hogy ezt végül is a Teréza anyja fogalmazta meg, bár a mi Teréza anyánk is nagyon-nagyon eszerint élt. És mégis belementem ebbe is, hogy akkor noviciátus, és akkor adott nekem a Jóisten egy olyan novicia mesternőt, aki viszont abszolút értett az én nyelvemen, meg egyáltalán mindenkién, és olyan nagyon óriásit léptem én a noviciátus alatt, az Isten felé vezető úton így tudás szempontjából is. Tehát, hogy egyáltalán hát egy csomó dolgot meg kellett, hogy tanuljak, és azt én nagyon boldogan tanulgattam, meg olvastam, meg nem tudom, hát ez volt a dolgunk, imádkoztunk.
Igen. És ezek a dolgok teológiával voltak kapcsolatban, hittel?
Nem, ez először csak itt volt, akkor nem is volt még úgynevezett civil teológia, ugye, mert mi, ha akarták, akkor civileknek számítottunk, mindegy, szóval nem volt a számunkra kategória, de nem végeztünk akkor teológiát, hanem ez az áldott nővér, ez megtanított minket a kereszténység alapjaira. És ugyanakkor meg egy ilyen őszintességi beszélgetésben, vagy többen, vagy mindent megmagyarázott, ami bármilyen buta kérdésünk volt, tehát semmi, ugye én tényleg úgy érzem, hogy eléggé hiányos volt az ilyen műveltségem. És mire aztán a noviciátusnak vége lett, mert ez ugye egy év volt, de ráadásul ez is úgy volt, hogy januártól januárig, és akkor még egy fél évet kaptunk, hogy már akkor az egyetemre, tehát a fölvételére, és akkor emlékszem, hogy akkor a piaristákhoz jártunk mi matematikára, mert ugye az, amit a gimnáziumban tanultunk, azért az egyrészt már kicsit távol volt, másrészt meg hát sokkal mélyebben kellett ezt akkor átvenni újra. Én 2-3 piarista fiatallal a Pogány János tanár úrhoz jártunk, a rettegett Pogány János tanár úrhoz. Nagyon örültem neki, hogy szigorú volt. Akkor föl is vettek aztán a következő évbe, és akkor kezdődött ugye az egyetemi élet, és ott voltak ezek a bizonyos próbálkozások, hogy minden áron, hát eltántorítsanak engem. Volt itt deviza, üzletbe belerángattak. Legalább a nevemet adjam, ugye nem? Majd ők azt intézik a pénzügyeket, de hogy a nevemet adjam, meg hogy akkor a nővéreken keresztül tudták volna ezt a seftelést, vagy nem tudom micsodát. És akkor hát én hazajöttem szerencsére, és megkérdeztem, és akkor mondta, azt akkor is a Lelinis nővér volt még, hogy jaj, világért se semmi, mondd meg, hogy te ehhez nem nyúlhatsz hozzá, ehhez a témához, ez nem. Szóval, hogy ne biztasd őket, hogy majd utána nézel, vagy valami semmi. De hát volt itt minden, leánykeréstől kezdve minden, tényleg nagyon, de hát ezek ilyen szélhámosságok, tehát ezt mindenki látta. Úgyhogy aztán elvégeztem szépen az egyetemet, és akkor el is kezdtem tanítani itt Pesten. Most, hogyha a hivatás történetet nézzük, akkor azt gondolom, hogy nekem egy nagyon egyszerű hivatás történetem van onnantól, hogy igent mondtam, mert én soha nem kérdőjeleztem meg azt, hogy a helyemen vagyok-e vagy nem. És szerintem ez egy nagy kegyelem szintén. Az, hogy valaki közösségben él, mondjuk itt szerzetességben vagy magában, megvannak a nehézségek, egy része ugyanaz, más része meg hát persze más jellegű, vagy családi élet, hát azt szokták mondani, hogy a legszigorúbb szerzet. De egyébként meg teljesen a szerzetességet is lehet félgőzzel is csinálni, meg önmegvalósítással, meg nem tudom mivel, meg megalkuvással is akár, mondjuk biztos nekem is vannak, de lehet mindig újra kezdeni, meg mindig megújítani azt az első szerelmetet. Ez van.
Volt a hivatásában olyan időszak, amikor úgy érzi, hogy nagyon nehéz volt?
Talán így a közösségi alkalmazkodás volt néha nehéz. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ez egy szabály, a szabályunkból egy mondat, hogy közösség, ajándék és feladat. És úgy emlékszem, hogy mikor kimentünk, mi szerettünk kimenni ugye színházba, mert nem tehát fiatalok voltunk, és akkor mikor valami ebből gubanc lett, és a híres és hírhet Juszti nővérre biztos emlékszel rá.
Igen.
De nagyon jó portás volt ő, csak hát néha ugye szívózott velünk. És akkor valamelyikünk kitalálta a mondatot, vagy hát emlékezett a mondatra, hogy ja, a közösség ajándék és feladat. Akkor most feladat. Hát, hogy oldjuk meg ezt, hogy mi ki akarunk menni, ki is fogunk, de ugyanakkor őt meg kell szelídíteni annak, hogy, tehát, hogy ne tegyen ellene, vagy ne legyen neki rossz szájíze, vagy valami, akkor vittünk neki csokit, vagy nem tudom. Jó, hát ez megveszegetésnek is lehet, de nem, hanem ilyen játékosan. Meg hogy akkor ő megszámolta, hogy már hanyatszor, és akkor, hogyha nem volt nagyon nagy az a szám, akkor kerekítettünk lefele, meg minden. Szóval ebből csináltunk egy ilyen kis játékot, de ez csak egy példa. Tényleg úgy van, hogy azért a közösségben sok alkalmazkodni való van, és én emlékszem rá, hogy már egyetemi évek után tanultam én meg csöndbe az ajtót becsukni. Mert az valahogy egy falusi házban arra nem volt szükség, hogy csöndesen csukjuk. Hát itt aztán volt. De sok ilyen apróság, és ugyanakkor meg tényleg mindig az az érzés, hogy ha mélyen vagy csendben elgondolkodtam, akkor a helyemen vagyok, és ezt ki tudtam mondani, mert hát a legrosszabb esetben azt mondja, máshogy se jobb. Van egy ilyen mondás, hogy az ott, a távoli mindig jobbnak tűnik, mint az itt. De amikor abból az ottból itt lesz, akkor újra egy másik ilyen ottot találunk, ami úgy zöldebb. Ugye szokták is ezt mondani, hogy a más rétje zöldebb.
Nagyon köszönöm mély szeretetteljes gondolatait, hivatástörténetét, hogy elmondta és megosztotta Mária Rádió hallgatóival.
Nagyon szívesen tettem. Köszönöm, hogy tehettem.
Hírpercek.